A vonalban pedig Szalai Barna, az Amnesty Magyarország Nemzetközi Szolidaritás Koordinátora. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Az extrém hőség nem csak a Balkán csújtja, vagy éppen Európát, hanem egyes információk szerint Izraelt és környékét is. Most megnéztem egy időjárás előrejelzést, ilyen 30-31 néhány fok várható a következő napokban, de volt olyan hír is, hogy azért egyes területeken akár 40 fok feletti, vagy akár 50 fok közelében lévő hőmérséklet is előfordulhat. Ez mennyire súlyosbíthatja a gázai övezetben élők helyzetét?
Igen, tehát ahogy én is néztem, azt láttam, hogy igen, az a 32-34 fokig felmegy a levegő, de emellett egy közel 90%-os páratartalom van, ami egy 40 fokos fejezetet jelent, és képzeljük el, hogy az emberek többsége ma a Gázában, sátrakban él, nagyon korlátozott infrastruktúrával. Ez az elviselhetetlen hőség, ez nyilván súlyosbítja a humanitárius válságot. De ha megengedi, kicsit távolabbról közelíteni meg az egész humanitárius válságot, mert azonnal jóval mélyebb és komolyabb probléma, mint most egy éhezési válság. És talán a legjobb kiinduló pontunk a tavaly decemberben megjelent népirtásról szóló kutatásunk, mely egy jogi elemzés, és arra a következtetésre jutott, hogy Izrael népirtást követ el Gázában. Ez a jogi elemzés három az 1948-as ENSZ népirtásról szóló egyezményben ütköző cselekményt vizsgált, és azt nézte, hogy Izrael ezeket a cselekményeket elkövette. Ezek a csoporttagjának a megölése, a csoporttagjának a súlyos testi vagy lelki sérelem okozása, és a olyan életfeltételeknek a ráerőszakolása a lakosságnak, ami a csoport teljes vagy részleges fizikai elpusztítását tézi elő. És ez a harmadik pont, ami most annyira, vagy harmadik tiltott cselekmény, ami annyira fontos, hogy megértsük, hogy egymért ennyire súlyos a mostani kánikula az ott élőkre, illetve az éhezési válság, amiről a magyar hírekben is beszivárogtak információk, miért ennyire súlyosak.
Miért ennyire súlyos? Bocsánat, hogy közbevágok, csak mert ugye a Hamászt vádolja állandóan Izrael azzal, hogy nem mennek be a segélyek, nem tudnak olyan mértékben emelkedni, mert hogy a segélyek egy részét úgymond elveszik a nélkülözőktől. Hát egyrészt igaznak tartja ezt az állítást, másrészt az elmúlt hónapokban gondolom én ez a helyzet csak súlyosbodott.
Igen, érkeztek arról hírek, hogy a Hamász a segélyeknek egy részét ellopja tulajdonképpen. Ennek a mértéke és szisztematikusságáról viszont nem tudunk, hogy ennek mekkora mértéke. Viszont ennél talán fontosabb az, hogy jutottunk el ide, hogy alakulhatott ki az, hogy kialakulhat egy ilyen helyzet. Az pedig az, hogy a létfenntartásra szükséges infrastruktúrát teljes egészében elpusztították Gázában. Ez azt jelenti, hogy a szennyvízelvezető rendszerek az általános bombázások hatására tönkrementek, a lakóépületeknek a nagy része le lett rombolva, korlátozottan áremelkedésre tiszta víz, áram, internet, és ami még fontosabb az érzési válság szempontjából, hogy a termőföldek nagy része nem használható. Tehát a gázai övezetünk a teljes egészében a külföldi humanitárius segélyekre szorul rá, és valójában Izrael irányítja az összes beléptetőpontot Gázában. Még azt a rafai beléptetőpontot is, ami Egyiptommal határos. Tehát bármi, ami bejut, azt Izrael hagyja jóvá. És ahogy mondta, tényleg arra hivatkozva állították le a segélyek beszállítását, hogy a Hamász ezeket a segélyeket eltéríti. Viszont, és erre rá, és ennek eredményeként három hónapig teljes blokkád alatt volt a gázai övezet. Ez azt eredményezte, hogy három hónapig semmilyen étel nem jutott be Gázába, ez eredményezi azt az éhezési válságot, ami most kialakult az övezetben. Majd most nyáron nemzetközi nyomás hatására elkezdték beengedni a segélyeket, viszont abban nagy változás történt, ahelyett, hogy az ENSZ szervezetei osztanák szét az ételt, illetve a humanitárius segélyeket, egy GHF nevű izrael és amerikai irányítású szervezet osztja szét. Ezzel a szervezettel több probléma van. Egyik az, hogy katonailag felszerelt katonák veszik körbe a segélypontokat, aminek eredményeként rengeteg embert lelőttek, amikor segélyért próbáltak eljutni ezeken a pontokon. A másik hatalmas probléma, hogy nagyon kevés elosztópont van, összesen 4 darab ilyen elosztópont működik. Most képzeljük el, hogy Gáza lakossága nagyjából megegyezik Budapestével. Képzeljük el, hogy Budapest lakossága 4 darab elosztópontból próbálna ételt szerezni. Ez teljességgel lehetetlen. Ráadásul ezeken a pontokon úgy van, hogy nem egész nap van nyitva, hanem bizonyos időintervallumokban. Ezek a nyitás előtt bizonyos idővel szólnak az embereknek, hogy kinyílt a segélypont, lehet jönni ételért. Azonban a Forensic Architecture kutatóintézetnek a kutatása alapján egyszerűen nem telik el annyi idő a között, hogy mondanák, hogy kinyílik a segélypont, és a között, hogy bezárna a segélypont, hogy mindenki odaérjen a Gáza különböző területeiről. Tehát alapvetően az éhezési humanitárius válság ezért ennyire súlyos most Gázában. Ezek mellett, ha még engedj, még egy összehasonlítást. Gáza lakossága és területe nagyságrendileg megegyezik Budapestével. Budapest 500 négyzetkilométer, 2 millió emberrel, Gáza 325 négyzetkilométer, durván 2 millió emberrel. Gázának a 80%-án katonai hadműveletek folynak, tehát a lakosság nagy része a területnek a 20%-ára összpontosul. Képzeljük el, hogy Budapesten az embereknek a városnak a 80%-ába harcok dúlnak, és egy kerületbe összpontosul mindenki. Még normális infrastruktúrális körülmények között is borzasztó humanitárius válság alakul ki. Most képzeljük el, hogy egy olyan területen történik ez, ahol 40 fok van, nincs áram, nincs megfelelő mennyiségű víz, és nincs étel.
Nem csoda egyébként, hogy a sorbanállásnál, amikor kinyílnak ezek az ételosztópontok, gondolom, még különböző félreértések is lehetek, ami miatt a katonák akár élesebben reagálnak, az izraeliek. Ez talán emiatt is van a lövöldözés. Hát az éhes szomjas embernél nehéz számon kérni azt, hogy mennyire ural cselekedeteinek vagy sem. Mi a világ reakciója erre? Éreznek-e bármiféle változást ezen a területen, vagy mennyire érzékelik vajon akár egyébként az amerikai döntéshozók is, hogy megpróbáljanak nyomást gyakorolni Izraelre, hogy ezt a fajta hozzáállást ezt fejezze be, és legyen nagyobb tekintettel a civilekre, vagy mennyire tűnik ebben az értelemben is egy kicsit reménytelennek a helyzet?
Mi amnestén alapvetően a nemzetközi jogsértésekre koncentrálunk, és a humanitárius helyzetre, azonban azt azért láthatjuk, hogy a külső nemzetközi nyomásnak van hatása. Például, ahogy említettem, tavasszal 3 hónapig semmilyen étel nem jutott be, nemzetközi nyomás hatására kezdtek el beszivárogni az ételek, bár az nem elegendő. Szintén nemzetközi nyomás hatására kezdtek el légi segélyeknek a bedobása a Gáza területére. Itt hangsúlyoznám azt, hogy ez azon kívül egy látványos és egy jól eladható kép, azon kívül valójában nem ad közel se elegendő ételt a gázai palesztinoknak. Emellett nyilván látunk főleg Európában egy fordulatot, a több ország vezetője elítéli a izraeli hadműveleteket Gázában, köztük az izraeli legnagyobb szövetségese Németország is egy részleges fegyverembargót tervez Izraellel szemben felállítani. Egyelőre Amerikában még nem látjuk, hogy lenne változás, de reméljük, hogy minél hamarabb nyomást lehet helyezni Izraelre, és minél hamarabb egy tűzszünet lehet a két ország között, és minél hamarabb kiszabadulhatnak a Hamas által fogvatartott túszok is, és a családjukkal találkozhatnak Izraelben.
Említette, hogy a jogi értelemben az önök meglátása szerint népírtást követel Izrael a gázai övezeti palesztinokkal szemben, mert hogy nem elegendő az odajutó élelmiszer, illetve vízellátmány. Van-e a jogi dolgok megállapításának abban az értelemben értelme, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság kapcsolatos elfogató parancsot ugye az izraeli miniszterelnök ellen gyakorlatilag ahova ő megy, azt annulálja akár az Egyesült Államok, de hát ez történt Magyarország esetében is, tehát hogy igazából jogi konzekvenciák vagy jogi következmények nincsenek. Ebben az értelemben van-e értelme megállapítani egy ilyen jogsértést?
Igen, de hagyj javítsam ki, nem az éhezés miatt állapítottuk meg, hogy népírtás történik, hanem az ENSZ népírtásról szóló egyezménynek a tiltott cselekményeit vizsgáltuk, tehát a csoporttagjának a megölése, a csoporttagjának súlyos testi vagy lelki sérelmokozása, de a csoport életfeltételének olyan életfeltételek a ráerőszakolása, amely a teljes vagy részleges fizikai elpusztítását jelenti a csoportnak, és mindez mögött egy szándék van. Még ott, hogy az ICC elfogató, tehát az ICC elfogató parancs az egyéni felelős büntetői jogi felelősséget vizsgál, és nem a népírtással kapcsolatban, hanem emberiesség és háborús bűnök kapcsán van az elfogató parancs Netanyahu ellen. És igen, ahogy említette, ez egy nagyon súlyos probléma, hogy egyes államok, mint például Magyarország vagy Amerika, a büntetőbíróság az elfogató parancsát semmibe veszi, és ezáltal aláássa a nemzetközi jogba vetett bizalmat. Pont ezen dolgozunk, hogy ezt a nemzetközi jogba vett bizalmat felerősítsük az emberekben, és egy jó példa arra, hogy miért is működik a nemzetközi igazságszolgáltatás, az a Fülöp-szigeteki Duterte-nek az elfogadása volt, aki ellen szintén az ICC, a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogadó parancsot adott ki, és jelenleg Hágában van Duterte.
Ha esetleg Hága adna ki elfogadó parancsot egyébként az izraeli miniszterelnök, vagy akár izraeli döntéshozók ellen, azt annak nagyobb ereje lenne? Tehát ön szerint akkor azt végrehajtanák az országok?
Az ICC, a büntető bíróságnak jelenleg van egy elfogató parancsa Benjamin Netanyahu ellen, ahogy szintén az október 7-ért felelős Hamas vezető ellen is, aki azóta izraeli csapásokban meghalt. Tehát jelenleg van elfogató parancs ellene, hogy miért nem, hogy ezt a tagállam, hogy a római statútumot ratifikáló országok miért nem hajtják végre, az egy nagyon komoly probléma.
Összességében egyébként ön szerint változhat-e jó irányba a történet abban az értelemben, hogy mondjuk úgy, hogy pár héten belül lezajlik ez a gázai övezeti offenzíva, nem tudom, hogy lezajlik-e, és hogy utána hirtelen rendeződik ez a humanitárius helyzet, vagy ez igazából a következő hetekben, hónapokban csak rosszabb lehet?
Nem mennék bele jóslásokban, nem tudom, nagyon sok faktoron múlik, hogy alakul a gázai humanitárius helyzet, azonban nagyon-nagyon-nagyon régóta ez egy nagyon komoly probléma Izraelben, és azt gondolnám, hogy ez egy nagyon hosszú idő, míg ezre a helyzetre megoldást találnak a vezetők.
Szalai Barnát hallották az... Bocsánat, igen, szeretett volna még mondani
semmi,
valamit?
Semmi, semmi. Jó. Nem, köszönöm.
Jó, rendben. Szalai Barnát, az Amnesty Magyarország Nemzetközi Szolidaritás Koordinátorát hallották. Hát reméljük, hogy legközelebb egy jobb témában beszélgetünk majd. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és jó napot, jó munkát önnek. Viszont hallásra.
Köszönöm szépen. Viszont hallásra.
Reggeli Monitor.
Még idén posztumus megjelenik Ozzy Osbourne utolsó önéletrajzi könyve, a Last Rites. A magyar nyelvű kiadásra 2026-ig kell várniuk a legendás zenész rajongóinak. Ozzy Osbourne memoáriának eredeti angol nyelvű kiadása 2025. október 7-én jelenik meg, amelyben a Sötétség hercege részletesen beszámol egészségügyi problémáiról, valamint visszatekint rendkívüli életére és karrierjére. Szó esik a házasságáról és arról is, mi kellett ahhoz, hogy visszatérjen a színpadra a Black Sabbath közös, nagy sikerű búcsú koncertje erejéig. Az ajánlók szerint nagyon őszinte és életigenlő kötetet vehetnek kézbe a rajongók, miközben elmeséli, hogy a zenész miként lépte túl a metal keresztapja és a sötétség hercege státuszt, s hogyan vált modernkori népi hőssé és nemzeti kincsé az USA-ban. Ozzy Osbourne alig pár hete 76 évesen hunyt el. A legendát július 30-án búcsúztatták szülővárosában, Birminghamben.
Ez a Reggeli Monitor.